Lukács evangéliuma 9. és 10. fejezet. A 9. fejezetben Lukács a 12 kiküldését írja le, akik Isten országát hirdették és betegeket gyógyítottak. Jézus arra utasítja őket, hogy könnyű teherrel és gyorsan jussanak el a lehető legtávolabbra. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik. Semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két-két alsóruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak betiteket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is a lábatokról, bizonyítékul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Herodes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarba volt, mert némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból, némelyek pedig azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Herodes ekkor így szólt. Jánost lefejeztettem. De ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Ez az óhaja csak Jézus keresztre feszítésének napján teljesült. Amikor Jézus elküldte tanítványait, akkor azt mondta nekik, hogy ne vigyenek magukkal se pénzt, se tarisznyát, se kenyeret. Bárhová mentek, mindig az emberek között kellett legyenek, és azt kellett egyék, amit adtak nekik, mert a munkás méltó az ő bérére, mondta. Az ő küldetésük lényege Isten országának hirdetése volt, és emellett még a betegeket is meggyógyították. De nem a gyógyítás volt a céljuk. És ennek mindig így kell lenni. A gyülekezet az ember teljes lényét figyelembe kell vegye. A társadalom szükségleteivel kell foglalkozzunk, nem hanyagolhatjuk azt el. De nem követhetjük el azt a hibát, hogy a szociális segítséget helyezzük a gyülekezetünk munkájának középpontjába. Ez csak kiegészítése lehet annak, hogy Isten országát hirdetjük. Isten dicső országának eljövetelét hirdetjük, amelynek bárki azonnal része lehet, ha alárendeli magát Isten akaratának. Sajnos manapság a modern gyülekezetekben a szociális munka és a szociális evangélium hirdetése áll a középpontban. A tanítványok bizonyos értelemben szegények voltak, mert nem vihettek pénzt vagy egyéb ruhát magukkal, de mégis nagyon gazdagok voltak azáltal, amit Jézus adott nekik. Erőt és hatalmat kaptak arra, hogy használják ezeket. Az erőszó a görög dunamisból származik, amely energiát, dinamikát jelent. Annyira hatékonyak voltak a szolgálatukban, hogy hírük egészen Heródesig jutott, aki meghallotta, hogy miket cselekedtek, és ő is szerette volna látni Jézust. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsajda nevű városba. Visszajöttek az útjukról, és Jézus gondolta, hogy jó lenne átmenni a tó másik oldalára, hogy meghallgassa a történeteiket, és hogy megbeszéljék, hogy mi történt az útjaik során. Bétsajda körülbelül 8 kilométerre van Kapernaumtól, és mivel igen jók a tavon a látási viszonyok, ezért az emberek meglátták, hogy melyik irányba mennek, és körbefutottak a tópartján, hogy ők is odaérjenek. Amint a falvakon keresztül futottak, az ottani lakosok is megtudták, hogy hová mennek, és ők is csatlakoztak hozzájuk. Amire Jézus megérkezett, már hatalmas tömeg fogadta őket. Jézus el szeretett volna vonulni egy csendes helyre a tanítványaival, és emiatt itt könnyen felbosszankodhatott volna, mert ez nem sikerült. De Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Jézus üzenetének lényege az volt, hogy van egy olyan ország, amelyben Isten a király, és ő azt akarja, hogy minden ember ott éljen. A világosság és az élet királysága ez, amelyben igazság és öröm, békesség és szeretet van. Ez az ország akkor jön el, ha valaki alárendeli magát Istennek, és elfogadja őt az élete királyának. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt a tanítványaihoz. Ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jól laktak mindnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. A következő jelenet Betsajdától körülbelül 60 kilométerre történik. Lukács most Cézária Filippibe kalauzol bennünket. Ezt a területet ma Bányásznak hívják, és a Hermon-hegy tövében fekszik, ott, ahol a Jordán egy hatalmas forrásként tör elő a sziklák közül. Jézus a tanítványaival együtt elhagyta a sűrűn lakott területeket, és elvonult Cézária felé. Lukács nagyon nagy hangsúlyt fektetett Jézus ima életének bemutatására. Az evangéliumában 7 különböző helyen írja le, hogy Jézus imádkozott különböző események bekövetkezésének alkalmával. Ezek az imák nincsenek leírva a többi evangéliumokban, de Lukács nagyon alapos munkát végez, és elsősorban Jézus emberi oldalát mutatja be. Az ember egyik legfontosabb szükséglete az, hogy imán keresztül kapcsolatban legyen Istennel. Jézus fontosnak és lényegesnek tartotta ezt, még akkor is, ha ő Istenként lett emberré. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, ez ellentmondásos kijelentésnek tűnik, de ez a helyzet akkor, amikor az ember imádkozik. Az imádság egy igen személyes dolog, közösség közted és az Atya között. Ez a közösség még egy nagy sokaság között is meg tudja őrizni személyes jellegét. Gyakran egy tömeg közepette is erősítőként hatott rám az imádság, amikor az adott helyzet nyomása imára ösztönzött. Megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Emlékeztek arra, hogy Herodes is ezeket a történeteket hallotta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti, kinek mondtok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. De vajon miért mondta Jézus azt, hogy senkinek se mondják el ezt? Véleményem szerint azért, mert az embereknek egy teljesen elferdített nézetük volt a messiással kapcsolatban. Maguk a tanítványok sem értették még, mert a zsidók szerint a messiás érkezésekor azonnal megalapítja a királyságot, és véget vet az akkori világi uralmaknak. Nem értették, hogy ő a halálán keresztül fogja megalapítani ezt a királyságot. Mivel tehát nem értették, hogy milyen következményekkel jár az, hogy ő a messiás, ezért azt mondta nekik, hogy ne mondják el senkinek ezt. Ti magatok sem tudtok erről eleget, ezért ne beszéljetek róla. Ő tudta, hogy az ő küldetése nem a jeruzsálemi trónra ülés és a világ uralkodóinak megdöntése volt, hanem a királysága a kereszten való halálában alapozódik meg. Ezt a tanítványok nem értették, nem is érthették, de nem is akarták volna érteni egészen addig, amíg fel nem támadt a halálból. Azért nem akarta, hogy ezt hirdessék az emberek között, mert ha az emberek azt hallják, hogy a messiás itt van, és aztán később a kereszten látják, akkor minden reményük el fog veszni, mert nem értik majd a történteket. A feltámadás előtt minden messiással kapcsolatos híresztelés túl korai lett volna, de utána már más volt a helyzet, mert akkor már az írások beteljesedését is láthatták az ő halálában. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Itt Jézus már kezdi őket felkészíteni, de még mindig nem értik ezeket, nem tudják felfogni, amit mond. Máté szerint Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Vissza Lukács evangéliumába. Aztán így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Itt Jézus még többet mond el a messiással kapcsolatban. Engem elutasítanak, meg fognak vetni, meg fognak ölni, de harmadnapon fel fogok támadni, és ismét el fogok jönni az atya dicsőségében. Amikor ismét eljövök, akkor jön el majd az Isten országa az egész földre. De aki a királyság része akar lenni, az tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Ezek a tanítványság követelményei mind a mai napig. Önmegtagadás szükséges, mert az Isten országa nem önzőségből és énközpontúságból áll. Az Isten országa nem emberközpontú, hanem Isten központú. Akinek az élete Isten központú, az nem helyezheti saját magát az élete középpontjába, hanem az a vágy fogja vezérelni, hogy segítse embertársait, mert ez Isten akarata. Ha Istennek alárendelem magam, akkor ő fog vezetni arra, hogy önmagamat adjam másokért. Naponta fel kell vedd a keresztet, ami azt jelenti, hogy a te akaratodat Isten akaratának teljesen alá kell rendeljed. Jézus a Getsemáné kertben ezt imádkozta. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Ha felveszem a keresztemet, ezzel azt mondom, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg az életemben. Ez az atya akaratának történő teljes alárendelődés. A tanítványságra tehát a három követelmény, az önmegtagadás, a kereszt felvétele és Jézus követése. A következőkben Jézus meg is indokolja mindezt. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Ha te magad akarod irányítani a sorsodat, úgyhogy a saját ambíciódat követed, ha a saját vágyaid kielégítésére élsz, akkor el fogod veszíteni az életedet. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, megmenti azt. Az igazi életet akkor találhatod meg, amikor a saját életedet elveszted Krisztusban. Amikor alárendeled magad neki, akkor tudod igazán felfedezni az élet valódi értelmét. Vajon miért vagy itt? Vajon miért teremtett téged Isten? Miért helyezett ide? Azért, hogy minden vágyadat és ambíciódat teljesítsd? Nem. Azért, hogy az élvezeteknek élj? Egyáltalán nem. Ha az élvezeteknek élsz, akkor halott vagy, még mielőtt valóban meghaltál volna. Az az ember, aki a saját útján a saját élvezeteit keresi az életben, elveszíti az életét. Aki viszont arra törekszik, hogy Istennek kedves dolgot cselekedjen, az él csak igazán. Amikor Isten kedvének teljesítésére éled az életedet, akkor fedezheted fel igazán a kielégítő és beteljesítő életet a maga teljességében. További indoklás? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Az a célod, hogy nagyon gazdag legyél, vagy hogy ezt is azt megszerezd? Álljunk csak meg egy pillanatra. Mi van akkor, ha mindezt meg is szerzed? Mit ér az, ha az egész világot megszerezted, de a saját lelkedet elveszted, és kitaszítanak majd Isten országából. Bizony mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízledik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Most Cézária Filippiben vannak, és azt mondja nekik, hogy vannak olyanok közöttük, akik nem fognak meghalni, mielőtt meglátják Isten országát. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Lukács ismét rámutat, hogy azért ment fel a hegyre, hogy imádkozzon. Imádkozás közben az arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Az elváltozás görögül itt metamorfisz, ami teljes testi átváltozást jelent. Így megláthatták az ő dicsőségét, mint ahogy meg is ígérte, hogy lesznek olyanok, akik meglátják az Isten országát még a haláluk előtt. János 17. fejezetében Jézus így imádkozott az atyához. Most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Az atya pedig ezt válaszolta. Megdicsőítettelek, és meg is foglak dicsőíteni. A jelenések könyvének első fejezetében János igen részletesen és gyönyörűen írja le Jézust az ő dicsőségében, és azt írja, hogy az arca úgy ragyogott, mint a napfénye. Itt pedig Lukács azt írja, hogy az arca tündöklött. És íme, 2 férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Lukács az élete végére utalva az Exodus szót használja, amellyel egyszerre kíván Jézus halálára és mennybe menetelére utalni. Vajon honnan tudták, hogy Jézus Mózessel és Illéssel beszélgetett? Talán Jézus mutatta be nekik őket? Az emberek gyakran azt kérdezik, hogy meg fogjuk-e ismerni a barátainkat a mennyországban? Remélem, hogy nem leszünk még butábbak ott, mint itt. Ha itt ismerjük egymást, akkor bizonyára ott is fogjuk ismerni majd. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Senkit sem kell majd nekem bemutatni a mennyországban, mert úgy fogok mindenkit ismerni, mint önmagamat. Az Úr úgy fogja betáplálni a tudatunkat, hogy azonnal automatikusan mindenkit ismerni fogunk. Ezért nem kellett bemutatni nekik Mózest és Illést. Érdekes, hogy Mózes és Illés életben voltak, és Jézussal beszélgettek. A tanítványok pedig abban a kiváltságban részesültek, hogy betekinthettek a lelki világba. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét és azt a 2 férfit, akik ott álltak vele. Úgy néz ki, hogy Péter szeretett aludni, amikor Jézus imádkozott. Miután felmentek a hegyre, elfáradtak az úttól, Jézus elment imádkozni, a 3 tanítvány pedig elaludt. Bizonyára hangokat hallhattak, felébredtek és szétnéztek, hogy ki beszél. Akkor pedig meglátták Jézust tündökölni a dicsőségében, valamint Mózest a törvényadót és Illést. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Emlékeztek, hogy néhány nappal korábban Jézus elmondta nekik, hogy meg fog halni. Péter pedig most azt mondja, hogy jó itt lenni, maradjunk itt, ne hagyjuk itt ezt a helyet, és ne menjünk vissza Jeruzsálembe. Egy másik evangélium szerint Péter nem tudta, hogy mit mondjon, ezért mondta ezt. Ha nem tudjuk, hogy mit mondjunk, akkor az a legjobb, ha hallgatunk. Gondolom, hogy Péternek ez a gondolata volt a kezdete annak, hogy minden bibliai esemény helyszínén építettek valami emlékhelyet. Nagyon kiábrándító számomra a Szentföldön látni azokat a templomokat, amelyeket a bibliai események feltételezett helyszíneire építettek. Krisztus születésének csodáját semmi sem tudja jobban tönkretenni, mint a születés templomába tett látogatás. Az a sok csecsebecse, ismertetőfüzet és egyebek egyszerűen nem valók arra a helyre. Valószínű, hogy Péter indította el ezt a szokást ezen a hegyen, amikor azt javasolta, hogy építsenek három sátort, hogy megörökítsék az eseményt. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, akit kiválasztottam. Reál hallgassatok! Mózes a néphez szólt a törvényen keresztül, Illés pedig a prófétákon keresztül tette ugyanezt. Az Ószövetség pedig a törvényből és a prófétákból áll. Hallottátok a törvényt és a prófétákat, de ez az én fiam. Reál hallgassatok! Krisztus szavai felülbírálják a törvényt és a prófétákat. Ezeket ő így foglalta össze. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból. Mester, kérlek tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd. Rázza őt, és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem a tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék! Meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta a tanítványainak. Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. De ők továbbra sem értették ezt, mert elutasították még a szenvedés gondolatát is. De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják. És féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Ebből is látszik, hogy nem értették Jézus elutasítását és eljövendő szenvedéseit, hisz magukról és a királyságban levő eljövendő nagyságukról kezdtek beszélgetni. Kézen fogott egy kisgyermeket és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik. Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy. Ha nagyok akartok lenni, akkor tanuljatok meg szolgálni. Ekkor megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Már itt kezdődött a felekezetesdi, amikor meg akarják tiltani az embereknek, hogy külön dolgozzanak, de az Úr azt mondta, hogy ha nincsenek ellenünk, akkor velünk vannak. Ezen a ponton Jézus visszatért Kapernaumba, majd amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Délfelé indultak tehát Szamárián keresztül, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. Körülbelül 40-50 ember utazott Jézussal, és ezért az utazásokat elő kellett készíteni, szállást kellett keresni, és meg kellett venni előre az ételt. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. A Páska ünnepe közeledett, és tudták, hogy Jeruzsálembe megy arra az ünnepre, de a szamaritánusok azt tartották, hogy ezt az ünnepet a Gerizim hegyen kell megünnepelni Szamáriában. Ők a mai napig is ezen a hegyen ünnepelnek, és egy bárányt áldoznak az Úrnak. Ma a világon körülbelül 200 szamaritánus van, és legtöbbjük idióta, mert csak ebből a nagyon közeli rokoni közösségből házasodnak, és így közel vannak a teljes kipusztuláshoz. Ők azt tartják, hogy ezen a hegyen kell Istent imádni, mert ez volt az a hegy, amelyen Ábrahám feláldozta Izsákot. A zsidókkal való ellenségeskedés miatt nem engedték be Jézust a faluba, és nem adtak neki sehol szállást. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. Mindkét tanítvány korábban látta Illést a hegytetőn, és bizonyára ismét eszükbe jutott, hogy mit tett ő az Úr ellenségeivel. Mutassuk meg nekik, tanítsuk őket Móresre, mert nem fogadták be az Urat. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Jézus ismét kijelenti eljövetelének célját. Miért is jött ő el? Nagyon sok helyen kijelentette ezt már. Az egyik célja az volt, hogy megkeresse és megváltsa az elveszetteket. Nem elítélni és elpusztítani, hanem megmenteni jött. Aztán elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki. Követlek, akárhová mégy. Jézus válasza összefoglalva ennyi. Számolj a költségekkel. Sokan, amikor megismerik Jézust, érzelmi fellángolás következtében kijelentik, hogy bármit megtesznek az Úrért, bárhová elmennek érte. Jézus viszont ezt mondja. A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Hajlandó vagy-e megfizetni az árat? Mérlegelj, és csak utána fogadkozz. Egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem! De ő ezt kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Látható, hogy miért nem tudta követni Jézust. Előbb én menjek el, előbb én temessem el. Senki sem tudja követni Jézust, aki így gondolkozik, hogy előbb én. Jézus követése azt jelenti, hogy önmagadat kell megtagadjad. Abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy előbb én, teljesen kizárod önmagadat Jézus követésének lehetőségéből. A helyes gondolkodás, hogy előbb Jézus. Jézus így válaszolt neki. Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Tévesen azt gondolhatjuk, hogy milyen hideg és érzéketlen lehetett Jézus, hogy még azt sem engedte meg, hogy ez az ember elmenjen az apja temetésére. Pedig még a munkából is el szoktak engedni, hogy az apát temetésére elmehess. De az engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat, egy érdekes halogatást kifejező kijelentés. Nem azt jelenti, hogy az apja már halott, hanem manapság ezt így mondják. Még egy ideig a szülői házban akarok élni. Várja, míg meghal az apám, és akkor majd jövök. Nem jelenthette azt, hogy az apja már halott volt, mert akkoriban az embereket a haláluk után 2 órával már el is temették. A kijelentés egyértelmű halogatásra utal. Egy másik ezt mondta. Követlek, uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Ismét ugyanaz. Előbb én. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Teljes elkötelezettségre van szükség, és még a rokoni kapcsolatok megromlása árán is követnünk kell őt. Nem haladhatunk előre úgy, hogy közben hátrafelé nézünk. A 10. fejezetben a 70 tanítvány kiküldéséről olvashatunk. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 70 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok. Békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott levő betegeket, és mondjátok nekik, elközelített az Isten országa. Jézus előhírnökei voltak, akik előtte járva hirdették az Isten országát, és gyógyítottak. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt. Leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Vannak, akik közel jutottak Isten országához, de soha nem léptek be oda, és ez hatalmas tragédia. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Közel jutott, de nem lépett be. Az Úr azt mondta, hogy ha nem fogadnak be, akkor csak menjetek ki az utcára, és szemük előtt leverve a port a lábatokról, mondjátok nekik, hogy az Isten országa közel jött hozzájuk. Mondom nektek, Szodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint annak a városnak. A világosság elleni bűn a lehető legnagyobb bűn, amit az ember elkövethet. Isten felelőssé tesz a nekünk átadott ismeretekért, de nem tesz felelőssé azért, amit nem tudunk. Sokat várnak el attól, akinek sok adatot, keveset várnak el attól, akinek kevés adatot. Isten igazságosan ítél. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsajda! Mindkét város a galileai tó partján található, ahol Jézus szolgálatot teljesített, és ezek is visszautasították a fényt és az Isten országát. Mert ha Tírusban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákban és hamuban ülve régen megtértek volna. De Tírusnak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek. Korazin és Betsajda teljesen eltűntek a föld felszínéről. Jézus egy másik kijelentésében Kapernaum számára is ugyanezt az ítéletet ígérte, és Kapernaum is eltöröltetett a földről. Nemrég találták meg Betsajda helyét, de nem sok maradt belőle. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki küldött engem. Mindenki számára, aki az Isten országát hirdeti, ugyanezt mondja Jézus. Ha az emberek utálnak titeket, azt nem kell magatokra vegyétek, mert csak azért utálnak titeket, mert tudják, hogy kit képviseltek. Valójában őt vetik meg, és a megvetésüket rád vetítik ki. De ha őt utálják, ezzel Istent vetik meg, azt, aki elküldte őt. Mikor a 70 tanítvány visszatért, örömmel jelentette. Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Jézus nevében hatalmunk van a démonok felett is. Ő pedig ezt mondta nekik. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Istenem, segíts, hogy jusson el ez a szívünk mélyére. Isten országának gyermekeként minden ellenségünk fölött hatalmat adott nekünk Isten. Ezért írta Luther Márton. Nem remegünk a sötétség hercege előtt, mert egyetlen kis szó elbuktatja őt. A név, mely mindenek felett van. Jézus. Mégis gyakran azt látjuk, hogy az egyház remeg és meghajol a sötétség erői előtt. De nem kell remegjünk, mert az Úr erőt és hatalmat adott minden sötét erő fölött, és ideje, hogy használjuk ezt a hatalmat. Emlékeztek, amikor Pál a hajótörést követően partra vetődött, és tűzrakás közben egy mérges vipera rátekeredett és megmarta. A szigetlakók azt mondták, hogy bizonyára gyilkos kell legyen, mert annak ellenére, hogy megmenekült a vihar elől, az istenek nem engedik, hogy éljen. Pál pedig egyszerűen csak belerázta a kígyót a tűzbe, és az ottaniak figyelték, mert tudták, hogy nem sokára elkezdődik Pál haláltusája a méreg miatt. De ő csak ott ült, melegedett a tűz mellett, és beszélgetett velük. Egy idő után aztán megváltozott a véleményük, és azt mondták, hogy bizonyára Isten kell legyen, mert semmi sem árt neki. Az a véleményem, hogy amíg Istennek célja van velünk itt a földön, addig nem árthat nekünk semmi. Azt érzem, hogy Istennek terve van az életemmel, és addig fog megőrizni engem itt, amíg az a cél teljesül. De ez nem azt jelenti, hogy 200-al vezetek az autópályán, mert Isten úgy is megőriz, mert célja van velem. És hogy semmi sem történhet, amíg az ő terve nem teljesül. Ez nagyon buta dolog. Isten agyat és óvatosságot is adott nekünk. De úgy gondolom, hogy isteni védelem van minden emberen, aki Isten útjain jár, és semmi nem történhet vele, amíg a cél nem teljesül. A Jelenések könyvében szó van a két tanúról, akik a nagy megpróbáltatások idején tesznek tanúbizonyságot, és azt olvashatjuk, hogy amikor a bizonyságtételük befejeződött, akkor az Antikrisztus ereje megölte őket. De az Antikrisztusnak nem volt ereje fölöttük, amíg be nem teljesítették küldetésük célját. Én is úgy érzem, hogy amíg be nem teljesülnek a bizonyságtételre kiszabott napjaim, addig elpusztíthatatlan vagyok. De abban a pillanatban, amikor Isten célja teljesül, és én befejeztem a bizonyságtételemet, Isten kegyelmes lesz hozzám, és azonnal hazaviszi innen engem. Miért hagyna tovább itt, ha már beteljesítettem a küldetésemet? Azt tudom, hogy addig megtart itt engem, amíg szüksége van rám a földön. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Érdekes, hogy János és Júdás kivételével minden apostol mártír halált halt, de előbb beteljesítették földi bizonyságtételüket. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Bizonyára azért, hogy őt is kivégeztesse, de azon az éjjelen egy angyal jelent meg, és oldalba bökvén Pétert azt mondta: öltöz és gyere velem! Az ajtók maguktól megnyíltak és becsukódtak mögöttük, és Péter kisétált a börtönből, majd az angyal eltűnt. Péter pedig kezdte felfogni, hogy ez nem álom, hanem valóság. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálólány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Ne mondjátok nekem, hogy a hitbuzgó imájuk szabadította ki Pétert a börtönből. Isten szuverén akarata volt ez, mert Péter még nem végezte el Isten előre elhatározott munkáját. De eljött a nap, amikor mindez beteljesült, és amikor eljöttek, hogy kivégezzék őt, akkor Péter ezt mondta. Fiúk, tegyetek nekem egy szívességet. Amikor keresztre fogtok feszíteni, akkor ne álló helyzetben feszítsetek meg, mert nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én uram. Fejjel lefelé feszítsetek meg. És így is tettek. De mindez csak azután történt meg, hogy bevégezte a földi tanúbizonyságát. Isten megtartotta őt, és titeket is meg fog tartani. Semmi sem fog ártani nektek, mert célja van az életetekkel. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Ne a csodatételek, a csoda jelenségek miatt örüljetek, hanem azért, mert Isten országának vagytok polgárai, és a nevetek be van írva az életkönyvébe. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Újongtatok már lélekbe? Nagyon csodálatos érzés, amikor az Isten lelke a szívetekben dolgozik, és lélekben örvendeztek. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Jézus látta az egyszerű emberek újongását, akik annyira tudtak örülni a nekik adott hatalom hatásainak, és örült, hogy számukra lehetővé tette az Atya, hogy mindezt megtapasztalhassák. Olyan jó, hogy engem is egyszerű emberré teremtett Isten, mert nem szeretem a bonyolult dolgokat. Volt egyszer egy asszony a gyülekezetünkben, aki felhívott és ezt kérdezte. Smith pásztor, amikor tegnap azt mondta, hogy jó reggelt, akkor mit is értett ez alatt? Hát amikor azt mondom, hogy jó reggelt, akkor azt értettem alatta, hogy jó reggelt. Nem értek semmi mást ez alatt, nem beszélek rébuszokban vagy kettős értelemmel. Nem szeretek mögöttes tartalommal beszélni, hogy elrejtsem a dolgok valódi értelmét. Azt mondom, amit gondolok, és azt gondolom, amit mondok. Jézus sem beszélt kettős értelemmel, és tragikus, hogy sokan ezt akarják róla elhitetni. Mit is értett Jézus ezen valójában? És aztán elkezdik magyarázni az állítólagos mögöttes tartalmat. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és hogy ki az atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Senki sem tudja, hogy kicsoda Isten valójában, kivéve azokat, akiknek Jézus megmutatja az atya igazságát. Ha Jézuson keresztül az atya magához vont, akkor légy ezért hálás, mert Isten lelkének munkája nélkül soha nem értél volna az ő közelébe. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Sok fontos ember mindenét odaadná, hogy megkaphassa azt, ami nektek van. Az Istennel való kapcsolatot Jézuson keresztül. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvénykönyvben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Tehát ki a fele barátod? Mindenki, aki szükségben van. Persze Jézus ismét egy kívülállót tesz a történet hősévé. A pap és a lévita semmi jót sem tesz. Ki az, aki segíti őt? Egy utált szamaritánus. Az lesz a történet hőse, aki ellen olyan erős rasszista előítéletet éreznek. Tudja, hogy ezzel kivívja a nem tetszésüket, de Jézust nem érdekelte az ő véleményük. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Tudjuk a többi evangéliumból, hogy Mária és Márta Betániában laktak testvérükkel, Lázárral. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Mint tudjuk, Jézus nagy tömeggel együtt utazott, legalább 70 ember volt vele. Képzelhetitek, ha ez a csapat valahol ebédelni akart, akkor az mennyi munkát jelenthetett? Ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Mit választott? Azt, hogy Jézus lábainál üljön. Gyakran annyira lefoglal minket is az Istennek való szolgálat, annyira belemerülünk a munkába, annyira nyugtalanok és aggodalmasak leszünk szolgálataink közepette, hogy közben a legjobb részt elfelejtjük. Jézus lábainál ülni és tanulni. Istenem, segíts, hogy ne essünk ebbe a hibába, ne merüljünk el annyira a szolgálatunkba, hogy ne legyen időnk arra, hogy a lábainál imádjuk őt és tanuljunk tőle.